Hát akkor szeretettel köszöntelek benneteket. A Korintusi első levél 13. fejezetét vizsgáljuk ebben az esztendőben. És elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor Pál apostol a szeretet himnuszán belül elkezd kicsit túlzásokba esni. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már azt, hogy milyen az, amikor az ember túlzásba esik. Általában a pozitív dolgokban magunk felé szoktunk túlzásba esni, a negatív dolgokban meg mások felé szoktunk túlzásba esni. Tehát ugye ilyen például a mértékletesség, hogyha van egy finom torta, vagy valami, amit az ember szeret, akkor abból hajlandó nagyobb szeletet vágni magának, vagy magának többet adni. Hogyha valami negatív dologról van szó, arról hajlamosak vagyunk másoknak többet adni ebből. Nem egyszerű dolog ez. Pál apostol azonban itt, amikor olvassuk a 13. fejezetnek a 7. versét, hiszen most már itt vagyunk, akkor azt látjuk, hogy ő pont fordítva beszél erről, mert ő a szeretet oldalán esik túlzásokba. Hogyha megnézitek ezt a verset, akkor azt látjátok, hogy a 7. versben 4-szer szerepel a minden szó. Ugye így hangzik pontosan a 7. vers, hogy mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket nehéz emberekkel kapcsolatban gyakorolunk, hiszen ez egyszerűen így igaz, hogy elfedezni, hinni, tehát bizalmat adni a másiknak, remélni és eltűrni általában egy kapcsolatban a nehézségeket, vagy a bűnöket, vagy a rossz dolgokat kell. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy az az ember, aki szeret, az elsősorban a negatív oldalról fogad el többet, és megpróbál pozitív dolgokat adni a másik ember felé, még többet és még többet. A mi mai témánk az ennek a versnek az első gondolata, amelyet úgy fogalmaz meg Pál apostol, hogy mindent elfedez, tehát hogy a szeretet mindent elfedez. Ez azért is lényeges, mert sokszor gondolkodunk azon, hogy mit jelent mindent elfedezni. Elfedezni ugye magából a szóból, a jelentéséből ered az, hogy takargatni, vagy eltakarni, elfedezni, nem megmutatni. Ugye ezt jelenti magyarul ez a szó. Vajon valóban azt jelenti, hogy takargatjuk a bűneinket, vagy takargatjuk mások vétkét, ezt jelenti elfedezni? Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a Bibliában vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket. A Szentírásban sokszor említésre kerül az, amikor a szeretet elfedez valamit. Nem csak a Új Testamentumban, nem csak Pál apostolnál, hanem az Ó Testamentumban is több helyen szerepel ez az ige. És én arra is kérlek benneteket, hogyha lehet, segítsetek ebben nekem, kikeresnénk néhány biblia szöveget. És ugye az az érdekes ebben a kifejezésben, magában az elfedezésben, hogy a legtöbb hely, például amit én most majd idézni fogok, az a példabeszédek könyvénél található. Tehát érdemes kinyitni a példabeszédek könyvét, ezen kívül Péter apostolnál, meg Jakab apostolnál fogunk még megvizsgálni néhány kifejezést ezzel kapcsolatban. Tehát nézzük meg azt, hogy a Biblia szerint mit jelent az, hogy a szeretet az elfedez valamit. És mi az, amit elfedez, és hogyan teszi ezt. A példabeszédek könyve 10. fejezet 12. versét olvassuk el először. Tehát a példabeszédek könyve 10. fejezet 12. versét nézzük meg először. A következő képen hangzik ez az ige, és itt megtaláljuk már rögtön ezt a kifejezést, hogy a szeretet az elfedez valamit. A gyűlölség szerez versengést, minden vétket pedig elfedez a szeretet. Tehát még egyszer mondom, a gyűlöltség szerez versengést, minden vétket pedig elfedez a szeretet. Mi az, amit elfedez a szeretet? Mi van ebben a szövegben? Mi az, amit találtunk? A vétek, igaz? Tehát elfedezni a vétket, vagy a bűnt, olyan dolgokat, amiket az ember helytelenül cselekszik, vagy helytelenül tesz. Ezt jelenti. Ugye a bűn a Bibliában céltévesztést, útvesztést jelent. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy elfedezni azokat a dolgokat, amikor a másik céltéveszt, amikor a másik hibázik, amikor rossz útra tér. Igaz? Azt mondja, hogy az, a példabeszédek könyvében itt azt olvassuk, hogy azt fedezi el a szeretet, mivel szemben. Megnézitek az első részét ennek a versnek? A versengéssel szemben. És ennek már van egy nagyon fontos tanítása, ami számunkra, mégpedig az, hogy hogyan állunk mi a gyengeségekhez, a hibákhoz, a gyülekezetben, vagy az emberi kapcsolatokban. Általában a leggyakoribb tünet a világon az, hogy ezt versenyhelyzetbe a legjobb kihasználni. Igaz? Mindenkit arra tanítanak, amikor valamilyen sportot űz, amiben le kell győzni a másikat, hogy figyeljen a másik embernek a gyengeségeire. Tehát például Pál apostolról tudjuk, hogy nagyon szerette az olimpiai játékokat. Ugye tudjuk arról is, hogy ugye én nem cél nélkül vagdosok, hanem egyenesen, és futni is úgy futok, hogy egyenesen előre nézem a célt, igaz, és ami hátam mögött van, azt elfelejtvén, ami meg előttem, annak cél egyenes nekidőlvén futok, hogy elnyerjem a babér koszorút. Tehát Pál apostol járt ilyen sportversenyekre, és a sportversenyeken gyakran volt az olimpiákon birkózás vagy box. És Pál apostol használt ilyen kifejezéseket a boxsal kapcsolatban, tehát tudjuk azt, hogy jól ismerte ezt a sportágat. Mit jelent az, hogy egy versenyen, egy versengés közepette az ember nézi a másiknak a gyengeségét? Hogyha maradunk a boxnál, egy nagyon fontos dolog, hogy a boxolók azok fedezékbe tartják magukat. Tehát védik a kesztyűjükkel, vagy a kezükkel az arcukat, a könyökükkel védik a gyomorszáj tájékát, hogy minél kisebb felületet adjanak az ütésre, tehát a kéz és az ököl az, ami védi az embernek a saját arcát. És a boxolóktól tudom azt, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor boxolunk, amikor le akarjuk győzni a másikat, figyelni kell, hogy mi a gyengesége. Tehát, hogy mikor fárad el annyira, hogy már nem tudja védeni mind a kettőt, hogy nem figyel arra, hogy védje a fejét, vagy védje a testét. Ugye, hogyha egy kicsit magasabban tartja a kezét, mert mondjuk sokat ütöttem fejre neki, és már fáj a feje, és azért nagyon fél, hogy még egyet kap a fejére, és fölemeli a kezét, akkor mit tesz? Gyakorlatilag, látjátok, mutatom. Nyitva hagyja a gyomrát, és abban a pillanatban egy jól irányzott gyomorütéssel néha ki lehet ütni. Mohamed Ali tudta ezt, és volt olyan, hogy gyomorral, testtel is ki tudott ütni embereket. Vagy a másik gyakori, hogy a rengeteg ütéstől, meg az állóképessége, hogy csökken a meccselet, ugye már lejjebb tartja az ember a kezét. Tehát lejjebb tartja, lejjebb csúszik, és akkor mi válik védhetetlenné? A fej. Igaz? Tehát a versengés során az emberiség ezt már nagyon jól tudja, hogy amikor le kell győzni valakit, akkor mire kell figyelni? A gyengeségeire. De nem csak a sportban igaz ez, hanem nagyon sokszor igaz ez körülöttünk is. Tehát a körülöttünk élő világban, egy munkahelyen is, nem? Tehát bejelentik, hogy nem sokára megülesedik egy vezetői tisztség, akkor ilyenkor jól jön a lista, hogy megfogom a listát, kiteregetem, megnézem, hogy igen, ez a kollégám vagy ez a kolléganő milyen és ilyen rossz dolgokat tett, ezt és ezt tudom róla, és ilyenkor a rossz dolgokat, a hibákat ki lehet használni, igaz? Tehát ki lehet használni azt, hogy a másiknak van vaj a fején, van ő hibázott, akkor én tudom ezt a hibát ellene fordítani, azért, hogy én magam előnyhöz jussak. De mit mond itt a példabeszédek könyve? A példabeszédek könyve azt mondja, hogy a szeretet az elfedezi a vétket, elfedezi a hibákat, elfedezi a helytelen dolgokat, nem használja ki, vagyis nem használja ki a másiknak a gyengeségeit. Mi nagyon jól tudjuk, hogy miért. Azért, mert általában a másik gyengesége az valahol ugyanolyan, mint az én gyengeségem. Nem született erre a földre olyan ember, hogy ne lenne gyengesége. Nem vagyunk olyan emberek, hogy ne lennének hibáink. Mindannyiunknak vannak hibáink. Hol ez, hol az? Igaz, kinek milyen? És ilyen értelemben lehetne olyan meccset vívni bárkinek, bárkivel, hogy a hibákra összpontosítunk, így akárkit le lehet győzni. Emlékeztek Achilleusra? Achilleus egy nagy görög hős volt, egy hatalmas hős, egy nagy harcos. Senki nem tudta őt legyőzni. Ennek volt egy oka, a mitológia szerint az volt az oka, hogy belemártották őt egy forrásba, amikor csecsemő volt. És ott, ahol a forrásnak a vize érintette az ő testét, ott egyszerűen nem hatolt át a fegyver. De tudjátok, hogy belemártani valakit valamibe hogy lehet? Valahol fogni kell. És Akilleuszt tudjátok, hogy hol fogták? A sarkán. Igaz? Tehát az édesanyja ott tartotta őt, amikor belemástotta ebbe a forrásba, és ezért hol volt egyedül sebezhető? A sarkán. És ugye úgy is győzték le, hogy Akilleusz inat átvágták, ezt úgy is hívják ma az orvostudományban is, ugye anatómiában is így nevezik ezt a testrészt, és ugye azonnal összeesett, mert akkor a láb már nem tart, és így tudták megölni, így tudták elpusztítani őt. Tehát ez volt a fegyver Akilleusz ellen. Tehát a legnagyobb hősön is lehet találni fogást, a legnagyobb nemes jellemen is van olyan sötét folt, amiben lehet fogást találni. De azt mondja ezzel Pál apostol a példabeszédek könyvéből kiindulva, hogy a szeretet az arról szól, hogy én nem keresek fogást a másikon. A szeretet az arról szól, hogy én nem a gyengeségét keresem, mert mi nem versenytársak vagyunk, hanem mi partnerek vagyunk, mi ugyanazon az oldalon állunk, mi szolgálunk. Igaz, és ez egy lényeges dolog. Aztán a példabeszédek könyve 17. fejezet 9. versét szeretném, hogyha valakinek megvan, ezt el is lehetne olvasni. Tehát a példabeszédek könyve 17. fejezet 9. versét is olvassuk el, ez is itt van, közel ehhez az igéhez. Itt a példabeszédek könyve a vétkek elfedezését a barátsággal hozza összefüggésben. Azt mondja, hogy az az ember, aki előhozza a hibákat, aki előhozza a másik ember negatív tulajdonságait, az mi az, amit erősít a másikban? Az elszakadást, az eltávolodást. És nagyon lényeges dolog az, hogy a barátságban, a szeretett kapcsolatokban hogyan viszonyulunk egymáshoz. Tudjátok, régi ismert pedagógiai tétel, a gyereknek azt mondod, hogy te milyen rossz vagy, akkor rossz lesz belőle. Azt mondod, hogy milyen jó, akkor azt fogja megegyezni. Amit erősítünk a másikban, az az, ami fontos. Az az, ami lényeges. Nem tudom, biztos mondtam már ezt nektek, apósom, anyósom megboldogultak már, Isten nyugossza őket. Volt ez a párbeszéd közöttük, hogy Ferikém, te soha nem mondod meg, hogyha jó a leves. De szólok, ha rossz. Igaz? Ezt én magam is a saját fülemben hallottam. Nagyon sokszor mi úgy vagyunk beállva a közösségeinkben, magyar emberekre sajnos ez jellemző, valami nem jó, azért rögtön szólunk. Ha valami meg jól megy, akkor az természetes dolog, nem? De gondoljatok csak bele, mi azért itt Újfehértón is egy kicsit közel vagyunk a természethez. Valóban így van? A jó dolgok a természetesek? Az természetes dolog, hogy mindig időben van eső, és időben van napsütés, és ez mindig így van, és terem a kert, és a fa, és mindig a legjobban mennek a dolgok? Nem. Lehet azt mondani, hogy az, amikor minden mindig rendben van, ha van egy olyan esztendő 20 év alatt, akkor már nagyon jó, nem? A többség az, hogy vagy napsütésből van túl sok, vagy esőből van túl sok, vagy gazból van túl sok, vagy különböző növények betegségeiből van túl sok. Az az igazság, hogy az az általános, hogy a rossz dolgok vannak szinte az életben többségben, és ez nem is csuda, mert maga a Zsoltárírói is ezt mondja, a 90. Zsoltárban Mózes is ezt mondja, nem? Az ember életének ideje 70, vagy ha feljebb 80 esztendő, és javarészt, vidámság, és minden rendben van, és happy. Ezt mondja? Nyomorúság. Azt mondja, hogy na, javarész nyomorúság, és bánat, és gyorsan eltűnik, mint hogyha repülnénk. Igaz? Tehát az az igazság, hogy az életben a nehézségekből van több, az életben a hibákból van több, és éppen ezért nagyon fontos dolog, hogy azt a kevés jót, ami jut az életünkben, azt a kevés pozitív dolgot, amivel változtatni lehet, mert ezek nagyon fontos dolgok, és erősítik bennünk a reményt, erősítik bennünk az összetartozást, ezek legyenek azok a dolgok, amikre koncentrálunk. Mert hogyha azokra koncentrálunk, például egy gyülekezetben, amik rosszak, azok el fognak uralkodni rajtunk. Olyan, mint a gyomnövény, nem? hogy még inkább fölüti a fejét, és még inkább ellep, stb., és még inkább elvégzi a pusztító hatását. Ezért nagyon lényeges dolog, hogy a gyülekezeti életben is, a közösségben is, a házasságunkban is, az otthoni életünkben is mi az, amire figyeljünk oda, amit pozitívan meg lehet erősíteni. Azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet mindent elfedez, a szeretet megerősíti a pozitív dolgokban a másik embert. Mert ez az, amire építeni lehet, ez az, amire előre lehet haladni. Szeretném, hogyha megnéznétek egy másik szöveget is. Ez a hajlandóságról beszél, de szintén a szeretettel kapcsolatosan és a bűn elfedezésével kapcsolatban. Péter apostol első levele 4. fejezet 8. verse. Jó, nézzük ezt meg. Tehát legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Mi mutatja meg a hajlandóságot arra, hogy mi hajlandók vagyunk szeretni egymást? Az, amiről eddig beszéltünk, hogy nem a másiknak a gyengeségét, a hibáit nézem, hanem az erős dolgokban próbálom megerősíteni a másikat, igaz? Az mutatja meg, hogy én hajlandó vagyok a másikat szeretni, hogy nem használom ki a másik ember gyengeségeit a saját magam javára. Igaz? Azt mondja Péter apostol, és tudjuk nagyon jól, hogy Péter apostol olyan emberekhez írta ezt a levelét, akik fiatalok voltak a hitben, akik még elkezdték a hitet. Tehát újonnan, a frissenen kereszteltek írja ezt a levelet. Tehát azt mondja, hogy kezdjetek el járni az Isten útján. És ebben a legfontosabb dolog az, hogy legyen hajlandóság bennetek a szeretetre, és ez ezt jelenti, hogy elfedezni a másiknak a hibáit. Ugye mi már azt megláttuk most az Ószövetség lapjain, hogy az, hogy a szeretet mindent elfedez, ez legfőképpen a hibákra, a nehézségekre, a vétkekre, a bűnre vonatkozik. Nézzük meg most azt, hogy a Biblia azokat az embereket hogyan nevezi, akik ezt gyakorolják, akik megélik ezt a hitükben. Hogyha megnézzük a példabeszédek könyve 11. fejezet 13. versét, azt látjuk, majd mindjárt el is fogjuk olvasni, hogy azt olvassuk itt, hogy az az ember, aki elfedezi a mások vétkét, aki elfedezi a vétket, az hűséges lelkű a másikhoz. Tehát példabeszédek könyve, 11. fejezet, 13. verse. Mindjárt mondom. 11. fejezet, 13. verse. Azt mondja, így van, tehát a rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. Mi ennek mondja? Azt mondja, hogy hűséges lelkület van abban, aki nem használja ki a másik gyengeségét, a másik hibáját. Vajon mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én rágalmazó vagyok, hogyha néven nevezem a bűnt a gyülekezetben? Nem. Igaz? Hogy is mondja a gyülekezet, hogy is kell ezt, vagy a kézikönyv, vagy Jézus hogyan tanítja ezt, hogy hogyan tudjuk mi ezt jól kezelni, a hibákat a gyülekezetben? Bárkinél bármi hibát látok, mi az, amit tennem kell ilyenkor? Kiállok a gyülekezet elé, és elmondom mindenki előtt. Nem? Oda megyek, Éva, te ilyen és ilyen vagy, és akkor ezt elmondom, hogy ezek a hibáid. Így van. Ha nem válaszolsz rá, akkor kibeszélem. Nem. Bárkinek bármilyen gyengesége van, olyan, ami helytelen vagy rossz. Hogyan kell azt kezelni? Hogyan kell arról beszélni vele? Szemtől szembe, négy szem közt, igaz? Nem mások előtt, nem beavatva abba másokat, hanem egyszerűen leülni vele, végigbeszélni, hogy mi újság van ebben a dologban, és akkor megérteni a másikat, nem? A szeretet az így viszonyul az emberekhez. Így próbál ja, a legjobban. Tehát elfedezni nem azt jelenti a Biblia szerint, hogy én nem beszélek a hibákról. Elfedezni azt jelenti a Biblia szerint, hogy én azzal beszélek róla, akivel kell. Ha megfigyelitek itt a példabeszédek könyvében, azt mondja, hogy minden más eset rágalmazás. A rágalmazó az kibeszéli a bűnt. Milyen érdekes dolog, hogy nem azt mondja a rágalmazásról a Biblia, hogy az a rágalmazás, amikor valakit olyan dologgal vádolok, ami nem igaz. Habár az általános közgondolkodásban ezt jelenti, igaz, hogy rágalmazni azt jelenti, hogy én valakiről terjesztek valami olyat, ami nem igaz róla. A Biblia azt is rágalmazásnak nevezi, amikor valami olyan dolgot beszélek ki valakiről, ami igaz, úgy, hogy én azt ővele nem beszéltem meg. Rágalmazás az is, ha úgy kezelem a hibákat, ahogy ez helytelen. Igaz, mi sokszor vagyunk úgy, hogy látok valakinél valamit, és akkor azt megbeszélem X-szel, meg Y-nal, meg mindenkivel megbeszélem, mire eljutok hozzá, hogy vele négy szem közt megbeszéljem. Jézus azt mondja, hogy ha látsz hibát, ha látsz vétket, bármi rosszat, a lehető legintimebb körbe beszéld ezt meg. Igaz? Először azzal, aki a ludas benne. Ha nem hallgat rád, akkor védj magad velé még egy embert. És hogyha akkor sem hallgat, akkor viheted a gyülekezet elé. Igaz? Akkor léphetsz följebb egy szintet. Mert ez azt jelenti, hogy a szeretet megóvja, megadja a lehetőséget a hibázó félnek is arra, hogy visszatérjen az ő útjáról, hogy elfogadja azt, amit mondasz neki, hogy megértse azt, amit te mondasz neki. Igaz? Adsz neki lehetőséget. Miért? Mert Isten is mindig ezt teszi. Isten is mindig ezt teszi. Így kezeli a problémákat. Mindig azzal beszéli meg, akire tartozik, és a legszűkebb körben. Hadd kérdezzelek tovább benneteket. Hogyha valaki a gyülekezetben elkövet egy bűn, de senki nem tud róla, akkor kire tartozik az a bűn? Istenre. Ha egy ember tud róla, akkor kire tartozik az a bűn? Arra a kettőre és Istenre. És mikor tartozik az egész gyülekezetre? Ha mindenki tud róla, de nem azért, mert már mindenkinek elmondtuk, hanem azért, mert olyan bűnről van szó, hogy nyilvános volt, igaz? Ugye vannak ilyen speciális bűnök, amik nyilvánosak. Tehát általában a részegeskedés az nyilvános, nem? Tehát hónap én, mint adventista prédikátor végigmegyek itt berúgva Újfehértó főutcáján, kire tartozik az a bűn? Az egész gyülekezetre, nem? Igaz, az az egész gyülekezetre, mindenkire, még az egyház területre mindenkire is tartozna. Miért? Mert nyilvánosan hoztam szégyent Istenre és az ő egyházára, és ez nem méltó. Azonnal kell lépni ebben. Paráznaság? Az már egy érdekesebb kérdés, nem? Nem azért, hanem mert a paráznaság egy olyan természetű bűn, hogy a legtöbbször titkolják. Igaz? És azért ez egy lényeges dolog ám. Mert a Biblia azt mondja, hogy a bűnt a legszűkebb körben kell kezelni. A legszűkebb körben. Paráznaságot akkor kell nyíltan kezelni, hogyha ez nyílt titok mindenki előtt az egész városban. Igaz? De mondjuk megtudom én, az én testvéremről, hogy ebben a bűnben van. Mi az én dolgom? Körbehordom a véres kardot, hogy van egy parázna köztünk, zárjuk ki. Helyes dolog? Nem. Ugyanúgy kell eljárni vele, mint ahogy az előbb beszéltünk. Ugye Jézus szavai szerint menj el, incs meg négy szem közt, nem hallgat rád, stb. Stb. A Biblia azt mondja, hogy mindig a legszűkebb körben kell kezelnünk a bűnt, különben rágalmazóvá válunk. Hűséges lelkű, lojális emberekre van szüksége Istennek. Azt mondja ha itt ebben a 11. fejezet 13. versében, hogy a hűséges lelkű ember az elfedezi a másik bűnét. És nekünk egymáshoz is hűségesnek kell lennünk. Miért? Mert egyedül a hűség teremti meg a bizalmat a gyülekezetben. Igaz? Hogyha te kibeszéled, vagy én kibeszélem a másik testvér bűnét a többiek előtt, akkor biztos lehetsz benne, hogy a tiédet ugyanúgy kibeszélik majd. És akkor nem lesz bizalom a gyülekezetben, mert miért beszéljek egy olyan gyülekezetben bármiről? Miért beszéljek egy olyan közösségben bármiről, ahol a hibákat nyíltan kibeszélik? Ott nem vagyok biztonságban, nem? Ott a végsőkig tartani fogom magam, ott elzárkózok a többi ember elől. Mert tudom, hogyha beengedem az életembe, akkor ki fogja teregetni a szennyest. És akkor mindenki azon fog csámcsogni. Ha nincs lojalitás egymás iránt, akkor nincs, ha nincs hűség egymás iránt, akkor nincs bizalom, és ha nincs bizalom, akkor nincs bizalom Istenben sem, és nincs hűség Isten iránt sem. És ez megmérgezi a gyülekezet légkörét, és tönkreteszi azt. Ugyanezt teszi a családdal, és ugyanezt teszi minden emberi közösséggel. Ezért nagyon-nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre. A Példabeszédek könyve 12. fejezet 15. verse az eszes embert helyezi szembe a bolonddal, mert azt mondja, nézzük ezt meg, a Példabeszédek könyve 12. fejezet 15. verse. El is olvasom nektek mindjárt egy pillanat, hogyha hajlandó tovább lépni nekem ez a kis valami. Tehát 12. fejezet. 15. verse. A bolondnak haragja azon a napon megismertetik, elfedezteti pedig a szidalmat az eszes ember. Nagyon sokszor ez az elfedezés vagy nem elfedezés kérdése sokszor indulat kérdése is. Hogyha haragosak vagyunk valakivel, vagy hogyha csalódtunk valakiben, és ezért haragszunk rá, sokkal könnyebben szidjuk, vagy sokkal könnyebben megbántjuk őt, mint máskülönben. Azt mondja a Példabeszédek írója, hogy ez a bolondra jellemző. A bolond ember az, aki hagyja magát a csalódottsága, vagy a haragjától vezetni, és teszi azt, hogy megszidja a másikat, vagy helytelenül viselkedik vele. Azt mondja, hogy az eszes ember az elfedezi a szidalmat. Az eszes ember azt tudja, hogy mikor, hol, mit kell mondania, hogy ki előtt mit beszél. Az eszes ember nem az indulatai szerint cselekszik, hanem a szíve az értelme szerint, úgy, ahogy Isten vezeti őt. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert lehetünk mi nagyon jó emberek és jó indulatú emberek egymás iránt. Ez is egy apósomnak volt egy ilyen mondása. Nagyon jó kijövök én veled, csak rángasz meg a szakállam, utána majd megtudod. Igaz? Hogy addig minden rendben van, amíg nem bántasz, de abban a pillanatban, hogyha bántasz, akkor majd megtudod, hogy milyen ember vagyok valójában. Igaz? Tehát, hogyha valamiben csalódtál, valami, és a harag az indulat vezet, még hogyha jogosan is, hajlamosak vagyunk arra, hogy tévedjünk, hogy hibázzunk, hogy helytelenül cselekedjünk. És ezért azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy az eszes ember az szeretettel cselekszik, az nem haraggal, az nem indulatból, nem csalódottságból, hanem okosan. Az tudja, hogy a szeretetet nem csak itt érezzük, hanem így döntjük el, hogy hogyan cselekszünk. Miért? Mert hát mindig Istenről vesszük a példát. Isten így cselekszik velünk is, nem? Ő tudja, hogy mi milyen emberek vagyunk, és lehet, hogy megbántjuk Istent, és nagyon csalódott, de attól még, habár sokan mondják, hogy ver engem az Isten, de az valóság nem ez. Az Isten nem ver meg bennünket. Igaz, nem áll bosszút rajtunk, hanem mindig, mindenkor szeretettel viselkedik irántunk. Tehát azt mondjuk, hogy megnéztük a Bibliában azt, hogy mit is jelent elfedezni a másiknak a vétkét, a hibáját. Azt olvastuk, hogy azt jelenti, hogy nem használjuk ki a gyengeségeit a saját ravunkra. Azt találtuk, hogy aki keresi a szeretetet, az a feltáhánytorgatás helyett a pozitív dolgokra összpontosít, mert tudja, hogy a negatív dolgok szétszakítják a barátságot és a szeretetet. És nagyon fontos, hogy mi mindenkor a hajlandóságot tanúsítsunk, hogy legyünk nyitottak így az emberek iránt. Megnéztük azt a Bibliában, hogy mit jelent az, milyenek azok az emberek, akik élnek ezzel a lehetőséggel. És azt találtuk, hogy hát bizony a hűséges lelkű emberek élnek ezzel a lehetőséggel, hogy így szeressenek, és az eszes emberek, az okos emberek is így cselekszenek. A harmadik, a Jakab apostol levele 5. fejezet 10. versében van, ahol az apostol arról beszél, hogy az, aki megint másokat és sok vétket elfedez, az lelkeket ment meg, akár a kárhozattól, akár a haláltól. Tehát azt mondja Jakab apostol, hogy a lélekmentő ember, is így cselekszik. Tehát az eszes, a hűséges lelkű, és a lélekmentő ember is eképpen cselekszik. Van egy olyan általános dolog, amit a Biblia nagyon keményen ostoroz és el is mond. Mégpedig azt, hogy mi az elfedezést általában nem mások iránt szoktuk gyakorolni, hanem magunk iránt. Vagyis az ember olyan gyarló, hogy a másik gyengeségét kihasználja, a másik vétkét nem fedezi el, a sajátját viszont takargatja. Jó, például azt mondja a 9. fejezet 24. versben, hogy még a bírák szemét is hajlandóak vagyunk megkenni, csak hogy ne lássák a mi hibáinkat. Tehát valamilyen módon az ítéletet elfordítani velünk szemben. Példabeszédek 10-18 arról beszél, hogy akár még hazugsággal is hajlandóak vagyunk elfedezni a saját bűneinket. És ez igaz is, nem? Nagyon sokszor az emberek hazugsággal leplezik a saját vétkeiket. Vagy a példabeszédek 26-26 azt mondja, hogy csalással próbálja fedezni az ember a maga hibáját, vétkét, de úgyis majd nyilvánvalóvá lesz, mert Isten előtt mindez kiderül. A példabeszédek 28-13 pedig azt mondja, hogy nem lesz jó dolga annak, aki elfedezi a maga vétkét, de aki megvallja, az igazságot nyer. És ezzel a szöveggel eljutunk a megoldás felé. Tehát miközben mások felé, mások gyengeségeivel kapcsolatban a Biblia azt mondja, hogy fedezzük el azokat, a magunk vétkével, a magunk hibájával kapcsolatban mit mond? Azt olvasok itt a példabeszédek 28-13. Versében, hogy csak úgy nyerhetünk igazságot, hogyha megvalljuk a mi vétkeinket és a mi hibáinkat. De ne felejtsétek el, a megvallással kapcsolatban is ugyanez vonatkozik. A megvallással is, mint a lelepleződéssel vagy az elfedezéssel. Hogyha én egy ember ellen vétek a gyülekezetben, nem, kezdjük az elejéről, ha én Isten ellen vétek, akkor kinek kell megvallanom az én bűneimet? Istennek. Maradunk az Évánál, ha Éva ellen vétek, akkor kinek kell megvallanom a vétkeimet? Az egész gyülekezetnek? Évának és Istennek, igaz? A Biblia azt mondja, hogy ezt is a legszűkebb körben kell. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, nem azt jelenti, hogy meséljétek el az életeteket, hogy hányszor tettetek rossz dolgokat, hogy mindenki azon csámcsogjon, hogy milyen butaságokat követtetek el. Azt mondja ezzel a Biblia, hogy mondd el mindenkinek azt, ami rá tartozik. Igaz? Akkor beszélünk a negatív dolgokról, hogyha ennek okító hatása van. Ha ennek olyan hatása van, hogy ez egy példa lehet arra, hogy a másiknak segítsen. De egyébként nem. Nagyon fontos dolog, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi hogyan fedezzünk el bűnöket, és hogy a szeretet sok vétket elfedez, és mindent elfedez, minden negatív és minden rossz tulajdonságot, és segíti az embert kikerülni ebből, akkor nagyon fontos megnézni, hogy az Isten hogyan fedezi el a bűnöket. Emlékeztek arra, hogy mi történt Mózessel 40 napon keresztül? Fölment a hegyre, és ott találkozott Istennel. Láthatta őt színről színre? Ki emlékszik a történetre? Láthatta Mózes Isten színről színre? Emlékeztek, hogy mit mondott Isten Mózesnek? Hogy most el fogok menni előtted, de te takard el a te orcádat, mert nem láthatsz meg engem színről színre, hanem majd, amikor elvonulok előtted, utána hátulról megláthatsz engem. Emlékeztek arra, hogy ezt Mózes megtette, és hogy ez milyen hatással volt Mózesre? Hogy az Isten tisztasága milyen erős volt, milyen fényes és milyen ragyogó? Hogy 40 nap után az Istennel való közelség olyan eredménnyel járt, hogy amikor Mózes lejött a hegyről, akkor mi történt? Az emberek nem tudták elviselni Mózes dicsőségét, ami Istentől átragadt rá. Pedig Ez a dicsőség csak hátulról mutatkozott meg Mózesnek. Nem is láthatta teljes egészében Mózest. Mózest azt mentette meg, hogy eltakarta magát az Isten elől. Elfedezte magát az Isten elől. A Biblia a kezdetek kezdetén ezzel próbálta meg elmagyarázni az embernek azt, hogy mi az Isten tökéletes tisztaságát, tökéletes jellemét nem tudjuk elviselni, mert muszáj, hogy elfedezzen bennünket Isten önmaga elől, mert különben megemésztetnénk és elpusztulnánk. És ez nem egy emberre vonatkozott, hanem még a legnagyobbakra is, a legszentebbekre is, Izrael vezetőire is, még Mózesre is igaz volt. És ennek az a tanulsága, hogy itt vagyunk egy gyülekezeten belül, és lehetek én prédikátor, lehetek gyülekezeti presbiter, lehetek bármilyen vezető, az Isten igazságához képest mi mind bűnösek és hibásak vagyunk. Nekünk mindannyiunknak vétkünk van. És ahogy nekem, meg ahogy nektek szükség, tehát mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy elfedezzen bennünket valaki az Isten megemésztő tisztaságával szemben. És akkor csak most hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki elfedez bennünket az Isten igazsága elől? Ki az, akinek a szeretete betakar téged és betakar engem, hogy ne emészen meg bennünket az Isten jelenléte? Az Isten dicsősége. Hogy hívják? Az ő neve, csodálatos és erős Isten, az ő neve, Jézus Krisztus a megváltó, nem? Egy valaki van, aki elfedezi a mi vétkeinket, a mi bűneinket az Isten elől, aki az ő szeretetével betakar bennünket, hogy mi ne pusztuljunk el. És ez az Isten fia, Jézus Krisztus. Nekünk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy be legyünk fedezve, hogy el legyünk takarva. Hogy a mi vétkeink azok ne emészenek meg bennünket. De tudjátok, hogy Jézus Krisztus áldozata kire érvényes? Mindenkire az egész világon? Nem. Csak arra, aki hajlandó megbánni, bevallani és elhagyni az ő bűneit, nem? Tehát ez is egy érdekes dolog, nem? Hogy azt mondja a Szentírás, hogy nem azt jelenti elfedezni a másik hibáját és a másik bűnét, hogy betyár becsülettel kiállok ellene, vagyis mellette, és nem beszélem ki, és nem mondom el. Igaz? Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy akkor fedezem el a másik hibáját, akkor fedezem el a másik vétkét, hogyha ő azt lerendezte Istennel, Jézus Krisztus által. De akkor viszont csendben vagyok. Ezért nagyon lényeges dolog ez, hogy az Isten szava szerint, az Isten akarata szerint cselekedjünk. Mert Isten az, aki megtisztít bennünket, Isten az, aki elveti népének állandóságát, ahogy a 85. Zsoltár 3. versen mondja. Isten az, aki szeretetre törekszik irántunk. Ő bölcs és eszes, ő igaz, mert szeret minket. Ő áldozatot hozott azért, hogy mi valóban elfedezett emberek lehessünk. A 32. Zsoltár 1.-2. versét biztos ismeritek. Hogy is szól ez? Nézzük meg, 32. Zsoltár, 1. és 2. verse. Dávidnak egy nagyra becsült Zsoltára ez, és a bűnbánatról szól. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Lelkében csalátság nincsen. Hát adja az Úr, hogy megtanuljuk ezt a szeretetet mi is. Mert a szeretet az mindent elfedez, azt mondja Pál. Ámen.